Tehát a hegyi beszédet folytatnánk tovább, és most arra a kérdésre keresünk választ, hogy hogyan imádkozzunk Jézus, milyen tanácsokat adott erre vonatkozóan. Máté evangélium a 6. fejezetének az elején olvassuk ezeket a sorokat, a 7. verstől a 9. és a 8. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtórat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van. És a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Tehát először Jézus arra nézve ad tanácsot, illetve ezt mondja el, hogy az imádság az ami legbelsőbb személyes ügyünk, és Istennel való négy szem közti beszélgetés, és nem arra való, hogy mások előtt kérkedjünk vele. Ugye itt ezt mondja Jézus, azokról beszél, akik a gyülekezetekben, az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Tehát tulajdonképpen itt arról van szó, amikor valaki mások előtt olyan módon imádkozik, hogy ezt mindenki lássa, mindenki tudja, hogy ő mennyire komolyan veszi a hitét. Nyilván nem arról van szó, hogy nem imádkozhatunk bárhol, de gyülekezetekben is imádkozhatunk, de ne feltűnő módon. Tehát ne úgy, hogy mindenki tudjon róla, mindenki lássa, hogy mi most éppen imádkozunk. Tehát azt mondja itt Jézus, hogy azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Az imádságnak nem ez a szerepe, nem az embereknek szól, hanem Istennek. Most a mai alkalommal csak az imádságnak arról a fajtájáról lenne szó, ami személyes és négy szem közti beszélgetésünk Istennel, tehát nem a közös imádságokról. A közös imádságnál nyilvánvaló, hogy a gyülekezetekben is, mások előtt is elmondjuk, de akkor is vigyázni kell erre, hogy ne önmutogató módon tegyük, ne feltűnő módon, ott annak egészen más a szerepe. Tehát itt Jézus arról az imádságról beszél, amit ugye később meg is fogalmaz, hogy a belső szobánkban mondjuk el, ami csak Istenre is ránk tartozik. És ugye utána itt Jézus hozzáteszi, hogy bizony mondom néktek, elvették jutalmukat, tehát azok az emberek, akik mások miatt és mások előtt mutogatva a vallásosságukat szeretnek imádkozni, azoknak ez a fontos, hogy másoknak mi a véleményük róluk. És ezért mondja ezt Jézus, hogy akkor elveszik jutalmukat, tehát az emberek dicsérik meg őket, de az imádságnak nem ez a célja, hanem az, hogy Isten elé jöjjünk, és Istennel beszélgessünk, és Isten előtt tárjuk föl a gondolatainkat, a gondjainkat és a kéréseinket is. És ezért folytatja így Jézus, hogy te, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz. Ugye nyilván itt nem feltétlenül arról van szó, hogy be kell zárkóznunk. De arról igen, hogy keresnünk kell olyan helyet, ahol zavartalanul beszélhetünk Istenhez. Ahol valóban kettesben lehetünk vele. Nem mindenkinek van ilyen belső szobája. Különben ez az eredeti szövegben egy kamrát jelent. A régi időkben az egyetlen zárható hely a házban többnyire az éléskamra volt. Tehát akkor nyilvánvaló, hogy itt nem arról van szó, hogy most mindig egy éléskamrába kell bezárkózni, vagy bármilyen kamrába, hanem hogy keressünk valóban zavartalan helyet. És majd itt látjuk, hogy például Jézus számára nem is volt ilyen belső szoba. Ő ugye nagyon sokszor a tanítványaival kint aludt a szabadban, vagy pedig éppen, hogy így mondjam, ilyen tömegszálláson. Tehát gondoljuk el, hogy a 12 tanítványjal együtt már 13-an hol és hogyan tudtak vajon zavartalanul imádkozni. És ezért ezt olvassuk Jézussal kapcsolatban, Márk evangéliuma első fejezete 35. versében, hogy kora reggel pedig még szürkületkor fölkelvén kiment és elment egy puszta helyre, és ott imádkozott. Tehát Jézus is kereste azt a helyet, ahol zavartalanul együtt lehet az atyával. Neki ez nem bent volt, hanem kint, éppen kint a szabadban, egy puszta helyet keresett, ahol senki nem zavarja meg a gondolatait, az Istennel való közösségét. És egy másik példát is említenék, Dánielről ezt olvassuk, 6. fejezete 10. versében, hogy Dániel pedig, amint megtudta, hogy megíratott az írás, tehát amikor ugye a király megtiltotta, hogy ő rajta kívül, mármint a királyon kívül bárkitől kérjenek. Dániel bement az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé. És háromszor napjában érdeire esett, könyörgött, és dicséretet tett az ő Isten előtt. Tehát Dánielnek is volt egy ilyen helye. Felment a felső termébe, ahol nyilván nem zavarta senki, kivéve ezt az alkalmat, amikor rárontottak az ellenségei. És azonnal vitték a király elé. A felső termének ablakai ugye azért voltak nyitva Jeruzsálem felé, mert ugye az egész babiloni fogság ideje alatt Dániel azért ezt kifejezte, hogy az ő szíve ott van Jeruzsálemben. Ugye a jeruzsálemi templom is leromboltatott. És mégis Jeruzsálem felé kinyitotta az ablakát, és így imádkozott. Ugye tudta jól, hogy Isten a mennyben van, és nem Jeruzsálemben, de ezt valahogyan ő ki akarta fejezni mégis. De azért azt látjuk, hogy a felső termébe ment föl, tehát egy zavartalan helyet volt, ahol ő naponta háromszor tudott elmélyülten imádkozni. Mert itt is azt látjuk, hogy nem egy futó fohász volt, amit bárhol megtehetünk, és bármikor, hanem térdre esve, könyörgött és dicséretet tett az ő Isten előtt. Tehát erről beszél Jézus, amikor ezt mondja, hogy menj be a te belső szobádba, hogy keressünk zavartalan helyet és alkalmat arra, hogy elcsendesedjünk Isten színe előtt, és föl tudjuk tárni előtte a legféltettebb titkainkat is. Hiszen itt erről is beszél Jézus, aki titkon van, titkon néz téged, és nyilván titkon hall. Miért mondja ezt Jézus? Mert ő nem látható, van itt jelen, de mégis néz és hall bennünket. És a cselekedete az nyilvánvaló lesz. Amikor ezt mondja, hogy megfizetnék egy nyilván, itt már arról beszél Jézus, hogy a válasza az érthető lesz és nyilvánvaló. A következő tanácsa Jézusnak, hogy amikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok. Itt olyan utalás van, megnéztem ennek a két kifejezésnek, mert nem egyforma a két szó, hogy ne legyetek sok beszédűek. Először ezt mondja, hogy önkínzás, hasztalan gyötrődés. A második, sok beszél, ott pedig kifejezetten a sok szószaporításról van szó. A fecsegésről, bőbeszédűségről. Tehát először ezt mondja, hogy ez a hasztalan gyötrődés, önkínzás ne legyen bennünk. Pogányok szoktak így imádkozni, és itt egy példát említenék, amikor ugye Illés összehívta a Baál papjait a Kármel hegyére, és ugye ezt a próbát ajánlotta nekik, hogy ők is építsenek egy oltárt, és majd ő is építeni fog, és kérjék az ő istenüket, és amelyik Isten tűz által felel, az az Isten. És ugye a Baál papok imádságáról olvashatjuk a következőt. Segítségül hívták a Baálnak nevét reggeltől fogva délig, mondván, Baál, hallgass meg minket. De nem jött szó, sem felelet. És ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. És elkezdtek hangosan kiabálni. És az ő szokásuk szerint késekkel és borotvákkal metélték magukat, míg csak ki nem csordult a vérük. Tehát, hogyha Jézus ezekre utal, hogy akik állandóan ismételgetik az ő Istenük nevét, és kiáltanak, és akkor még hangosabban kiáltanak, aztán a végén már maguknak is kárt okoznak, illetve fájdalmat, és gyötrik magukat, és ilyen önkínzó módon, és kiabálva imádkoznak. Tehát erre mondja Jézus, hogy ne így imádkozzatok. És ezt most azért említem, mert van olyan példa is a Bibliában, amikor Jézus egész éjszakán imádkozott. Tehát nem arról van szó, hogy nem imádkozhatunk hosszan. De ami értelmetlen, tehát hogy újra és újra ismételgetni ugyanazt. És akkor, ha nincs meghallgatás, akkor még fölemelni a hangot, akkor még hangosabban. És ha még mindig nem hallgat meg, akkor már gyötörni magunkat. Tehát erről mondta Jézus, hogy ezt ne tegyük. Ennek nincs értelme. Nincs értelme a fecsegésnek, a bőbeszédűségnek az imádságban. És azt mondta Jézus, hogy tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Tehát akkor ezek szerint nem Istent kell meggyőznünk az imádságainkkal. Az imádságnak nem ez a szerepe, hanem az Istennel való együttműködésre, akaratának keresésére késztet bennünket. Az ima tulajdonképpen ajtónyitás Krisztus előtt, Isten lelke előtt. Egy nagyon szemléletes kifejezés van az egyik Zsoltárban, a 81. Zsoltár 11. versében ezt olvassuk. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, mondja az Úr a népének. Nyisd szét a te szájad, és betöltöm azt. Hát tulajdonképpen ezt kéri tőlünk Isten, hogy nyissuk ki a szánkat. Ő akar nekünk adni jó ajándékokat, de azt kéri, hogy igényeljük. Mi is igényeljük. Nyissuk ki a szánkat. És akkor ő be tudja tölteni. Szinte úgy mondja ezt, mint amikor a kisbabát eteti az édesanyja. Hogy nyisd ki a szádat. Tehát akkor tud nekünk adni jókat, hogyha kinyitjuk a szánkat, ha mi is beleegyezünk, hogy mi is igényeljük, kérjük. De ha elzárjuk a szívünket előle, ha bezárjuk a szánkat, akkor nem tudja adni nekünk ezeket a jókat. És most térnék rá arra a bizonyos minta imádságra, amit mi atyánk néven ismert, és hát ugye a legtöbben ugye kívülről is tudjuk, hiszen a keresztények sokasága ezt újra és újra, vannak, akik naponta többször és sokszor elimádkozzák, hogy így mondjam. De azért figyeljük meg itt rögtön az elején. Jézus nem azt mondta, hogy ezt mondjátok, vagy ezt imádkozzátok, hanem hogy így imádkozzatok. És én úgy gondolom, hogy nagyon sokan, akik ezt szó szerint elmondják, és többször is elmondják, mégse így imádkoznak. Ezt imádkozzák ugyan, de mégse így, ahogyan Jézus ezt példaként elénk tárta. És majd fogjuk látni, hogy miért van ez így. Tehát hogyan is hangzik ez az imádság, és most figyeljük meg valóban, a sorrendet is figyeljük meg, hogyan kezdődik. Tehát ez nagyon lényeges. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Tehát nézzük meg, hogy az imádság első felében miről van szó, vagy kiről. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. És csak ezután következnek azok a kérések, amik már bennünket is érintenek. Illetve amikor rólunk van szó, ami személyes szükségleteinkre nézve viszont csak ennyit mond Krisztus, hogy ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És ezekre most szeretnék egy kicsit részletesebben is kitérni. Magára a megszólításra is. Egyrészt azt sokan nem figyelik meg, hogy többes számban van. És ugyanakkor, ahogyan láttuk már a bevezető néhány versben, Jézus itt a mi személyes ima életünkről beszél, nem közös imádságnak szánta ezt a imát, hanem azt mondta, hogy menj be a te belső szobádba, és így imádkozz. A belső szobánkban, tehát az egyéni imádságainkban is imádkozhatunk többes számban. Hogy miért tanított bennünket így imádkozni Jézus? Hogy többes számban mondjuk, hogy mi atyánk. De a Gondolatok a hegyi beszélő című könyvben olvasnám ezt a néhány mondatot. Amikor Istent atyánknak nevezzük, elismerjük, hogy Isten minden gyermeke olyan, mintha testvérünk lenne. Valamennyien része vagyunk az emberiségnek, és mindannyian egy család tagjai vagyunk. Foglaljuk imáinkba fele barátainkat csak úgy, mint önmagunkat, mert senki sem imádkozik helyesen, aki csak önmagára kér áldást. Tehát az egyéni imádságainkban is legyen ott a gondolatainkban, hogy másokért is imádkozunk. Másoknak is kérjük a mindennapi kenyeret. Másoknak is kérjük a bűnbocsánatot, és majd sorolhatjuk a többit. Az, hogy atyánknak nevezhetjük Istent, hogy ez mit jelent, ugye itt is olvasnám a János első level, a harmadik fejezetében az első verset, hogy lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Tehát, hogy ezt is tudatosítsuk, hogy ez egy nagy kegyelem és kiváltság, hogy Istent így szólíthatjuk meg, hogy atyánk, hogy mi atyánk. A következő ige, amit szeretnék idézni, hogy kiváltság ugyan, de ugyanakkor egy nagyon nagy kötelezettséggel és felelősséggel is jár. Az Efézusi Levél 5. fejezet első versében ezt olvassuk. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Tehát legyetek követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Mint ahogyan egy gyermeknek a szülő a példakép. Az apja a példakép. Őt szeretné mindenben utánozni. Ő rá néz föl. És itt ezt mondja az ige, hogy mi az Istennek a gyermekei vagyunk. Isten szeretett gyermekei vagyunk. Legyünk az ő követői. És hogy valóban szeretett gyermekei vagyunk. Ezzel kapcsolatban is idézném a Gondolatok a hegyi beszédő című könyvből a következő sorokat. Szeretné, ha megértenénk, milyen komolyan és gyengéden vágyik utánunk. Meghív bennünket, hogy hozzájöjjünk, hogy terhünk hordozásában részt vehessen, hogy gondjainkat szeretetével megkönnyítse, hogy sebeinket meggyógyítsa, hogy mi, akik gyengék vagyunk, általa megerősödjünk, és akik üresek voltunk, az ő teljesség által beteljünk. Tehát ezzel, hogy atyánknak nevezhetjük Istent, gondoljunk erre is, hogy ő atyaként szeret is bennünket, és vágyik arra, hogy adhasson nekünk jó ajándékokat. Az első kérés. Ugye ez olyan, mondjam, olyan furcsán is hangzik talán a mi atyánk legelső kérése, hogy szenteltessék meg a te neved. Mert hiszen ha mi ezt nem kérjük, akkor is szent az Isten neve. Önmagában is szent az Isten. Miért kell vajon ezt kérnünk, illetve mit kérünk ezzel? Hogyha ez a vágyunk, hogy az Isten neve megszenteltessék. Hadd olvassam, itt is hadd olvassak néhány gondolatot, ugyanebből a könyvből, tehát a gondolatok a Hegyi Beszédő című könyvből. Azért, mikor imádkozol, szenteltessék meg a te neved, azt kéred, hogy ebben a világban általad legyen megszentelt. Isten téged emberek és angyalok előtt gyermekének ismert el. Könyörög tehát, hogy szégyent ne hozz arra a szép névre, amelyről neveztettek. Isten képviselőjeként küld téged a világba. Nyilatkozzék meg hát az ő neve életed minden egyes részében. Ez az imakérés azt kívánja tőled, hogy Isten jellemével bírj. Csak akkor szentelheted meg, és nyilatkoztathatod ki a világ előtt az ő nevét, ha életed és jellemed Isten életét és jellemét szemlélteti. Mindezt pedig Krisztus kegyelmének és igazságának elfogadása által teheted meg. Tehát azért látjuk, hogy ez a kérés, hogy szenteltessék meg a te neved, ez arra is vonatkozik, hogy én általam, hogy én ne hozzak szégyent az ő nevére. Hogy ez nyilván, hogy az ő neve megszenteltessék, ez nem feltétlenül csak a névre vonatkozik. Bár arra is ügyelnünk kell, hogy az Isten nevét ne vegyük hiába a szánkra, ne is ismételgessük, még az imádságunkban se feltétlenül, ne használjuk kötőszóként, ne mondogassuk újra és újra, de itt elsősorban nem is erről van szó, hanem amit így átvitt értelemben, és szoktunk is mondani, még szülők is mondják a gyermekeiknek, hogy ne hozz szégyent a nevemre. Igen, Isten sem szeretné ezt, hogyha szégyent hoznánk az ő nevére. És ha ezt kérjük, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor valóban tulajdonképpen ezért imádkozunk, hogy a mi életünkben az Isten jelleme mutatkozzék meg. És hogy általunk a világban megszenteltessék Isten neve. Gondoljunk arra, hogy előző alkalommal volt erről szó, hogy úgy fényjék a mi világosságunk az emberek előtt, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Tehát így fényjék a világosságunk. Hogy a mi mennyei atyánk nevét valóban dicsőítsék azok, akik bennünket megismernek. Következő imakérés, jöjjön el a te országod. Igen, hát ezt is ugye sokszor csak úgy mondjuk, hogy jöjjön el a te országod, de gondoljunk csak bele, hogy mennyire veszük mi ezt komolyan. Hogy mennyire vágyunk mi az Isten országába. Hiszen ha nem kérjük, akkor is eljön. És ezt is miért kell mégis kérnünk? Mi változik meg, ha ezt kérjük? Ki változik meg, inkább így mondhatnánk. Nézzünk meg néhány igét ezzel kapcsolatban is. De Jézus mondta ezt Lukács evangéliuma 17. fejezetében, hogy ímé az Isten országa, ti bennetek van. Tehát miért kell kérnünk, hogy jöjjön el a te országod? Mert a mi számunkra csak akkor jön el az Isten országa, ha először bennünk formálódott ki. A következő ige, Filippi beliekhez írott levél 3. rész 20. versében ezt mondja. Mert a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. És itt az a szó szerepel, ami azt jelenti, hogy haza. És az a hely, ahol az állampolgárságunk van. Tehát nem a Baszileia, az ország, hanem a haza. Hogy ott van a mi hazánk, az igazi hazánk. Ott vagyunk állampolgárok a mennyben. És várjuk a mi megtartó Jézus Krisztusunkat. És várjuk vele együtt ennek a hazának, ennek az országnak az eljövetelét is. Következő ige, Péter apostol második levele, harmadik fejezete, 12. verséből. Akik várjátok és sóvárogjátok, illetve pontos, egészen pontos fordításban siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amelyet az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Tehát akkor mit kérünk ezzel, hogy jöjjön el a te országot? Vagy mi történik akkor bennünk? Ez a gondolat erősödik meg bennünk, hogy a mi hazánk, a mi országunk, amelyben van, várjuk, és siettetjük az eljövetelét. Hogyan lehet siettetni Isten napjának eljövetelét? Mi múlik rajtunk? Ugye Luther Mártontól olvasnék először egy idézetet. Ő is írta mi atyánkról egy összefoglalást, hogy így imádkozz címmel. Térítsd meg azokat, akik országod gyermekeivé és tagjaivá, akiket országod gyermekeivé és tagjaivá választottál ki, hogy ők is velünk, és mi is velük együtt a te országodban néked szolgáljunk. Igaz hitben és bensőséges szeretetben. És ebből már itt megkezdődött országodból eljussunk a ma örökké való országodba. De állj útjukba azoknak, akik minden hatalmukkal és erejükkel egyre rombolják országodat. Tehát ugye Luther Márton is itt értett meg, hogy igen, mi is tehetünk ezért, hogy eljöjjön az Isten országa minél előbb. Hogy megtérjenek még azok, akik az Isten országa polgáraivá válhatnak. És hogy tartsa vissza, akadályozza meg azoknak a tevékenységét, akik rombolják ennek az országnak a megvalósulását. És a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvből pedig ezt olvasnám. De eljövetele előtt, mondta Jézus, az Isten országának ez az evangéliuma, hirdettetik az egész világon, bizonyságon minden népnek. Országa nem jön el előbb, mint kegyelmének örömhíre fel nem hangzott a föld minden részén. Országának eljövetelét siettetjük tehát, ha Istennek átadjuk magunkat, és lelkeket nyerünk meg az igazságnak. Akik magukat teljesen felajánlják szolgálatára, és így szólnak, én itt vagyok, küldj el engemet, és akik készek tevékenykedni embertársaikért, megnyitni szemeiket, hogy sötétségből világosságba, és Sátánnak hatalmából Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek, csak is akkor imádkozhatják őszintén, jöjjön el a te országod. Tehát, ha készek vagyunk tenni is érte, ha siettetjük valóban az ő országának eljövetelét. Bocsánat, eszembe jut egy kis mozzanat. Ugye Jézus azt mondta, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, akkor semmiképpen nem mehettek be a mennyek országába. Mikor a lányom még kicsi volt, olyan 5-6 éves, szinte mindennapi témája volt az, hogy milyen lesz majd az új föld, amikor Jézus eljön és mindent újjáterem. És mindig jött hozzám, hogy beszélgessünk az új földről. Szóval egyszer egy ilyen kérdéssel jött hozzám, hogy anyám, hányat kell még aludni addig? És hát én úgy próbáltam neki így ilyen felnőtt módra megmagyarázni, hogy tudod, még előbb sok embernek meg kell hallani az evangéliumot, és még meg kell térniük, és majd csak akkor jön el Jézus. És akkor újra visszakérdezett, hogy de sokat, többet, mint ezret kell aludni addig. Hát újra csak elkezdtem neki ezt magyarázni, ugye megint csak ilyen felnőtt módra, hogy tudod, lehet, hogy még többet kell aludni, mint ezret, mert ugye, hogy még mi mindennek be kell következni. És akkor ez a gyerek sírva fakadt. És elkezdett sírni, hogy de anya, én már most szeretném, és akkor addigra én már felnőtt leszek, és én már most szeretném, hogy eljöjjön. És én akkor nagyon elszégyeltem magam, mert belegondoltam, hogy ez a gyerek még azt se tudja, hogy milyen gonosz ez a világ, és mennyi szenvedés és nyomorúság van ezen a földön, és ő sír azért, hogy ő most akarja már megtapasztalni az Isten országának az örömét és áldását. És ugye ez a nagy kérdés, hogy mi sírtunk már ezen, hogy hányat kell még aludni addig, Uram, és én már most szeretném. Vagy pedig éppen egy ilyen gondolat van bennünk, hogy halogatja még az én Uram. Hogy még mindig van idő, még mindig nem jön el. Igen, tehát ez nem mindegy, hogy ezt mi őszintén kérjük-e, hogy jöjjön el a te országod. Tehát sietetjük-e az Isten országának eljövetelét. A következő kérés, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ugye azért látjuk, hogy a mi atyánk imádságnak ez is még jócskán az elején van, ez a kérés. Mi általában, ha mondjuk, akkor az imáink végén szoktuk mondani, hogy legyen meg a te akaratod. És többnyire egy olyan hátsó gondolattal, hogyha nem teljesít Isten azt, amit kértünk, akkor szinte ráhagyjuk, hogy akkor legyen meg az ő akarata. Holott nekünk azt kellene keresnünk, hogy mi is az Isten akarata. Ezen kellene gondolkodnunk, hogy mi valóban úgy élünk-e, az Isten akarata szerint élünk-e. Tehát legyen meg a te akaratod a mi életünkben, úgy, mint a mennyben, úgy ezen a földön is. Nézzünk meg ezzel kapcsolatban is néhány igét. A Róma beliekhez írott levél 12. fejezete második versében ezt olvassuk. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát, hogy ezt mondja az ige, hogy mi keressük, vizsgáljuk meg, hogy mi az Isten akarata, és az Isten akarata jó. Tehát ezt kellene megértenünk, hogy nem az a legjobb, amit mi akarunk, és amit mi kérünk. Az a legjobb, amit Isten akar megvalósítani a mi életünkben. Tehát amikor mi ezt kérjük, hogy legyen meg az ő akarata, akkor a lehető legjobbat kérjük, saját magunkra nézve is. Az Istennek jó, kedves és tökéletes az akarata. Ő nem rosszat akar nekünk. János első levele 5. fejezetében, ezt olvassuk a 17. versben, és ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. Tehát az ő akarata szerint kérjünk. Tehát azért is van az imádság elején ez, hogy legyen meg a te akaratod, hogy ez tudatosodjon bennünk, hogy a földi szükségleteinkre nézve is olyan dolgokat kérjünk, ami megegyezik az Isten akaratával. Ha kérünk valamit az ő akarata szerint, akkor meghallgat minket. És még egy igét idéznék, hogy mi is az Isten akarata, tényleg jó, kedves és tökéletes az Isten akarata. Timóteushoz írt első levél, 2. rész, 4. verse ezt mondja. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Isten ezt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Igen, sajnos tudjuk, hogy nem fog minden ember üdvözülni. De nem azért, mert az Isten nem akarta volna. Nem azért, mert Isten ne tett volna meg mindent, értük is. Hanem azért, mert ők nem akarták azt, amit az Isten akart. Tehát itt azért látjuk, hogy igen, Istennek tökéletes az akarata. Isten csak jót akar, és minden egyes embernek jót akar. Akik szembeszegülnek vele, akik tagadják őt, vagy akik a leggonoszabb emberek, azoknak is jót akar, mert ő azt akarja, hogy üdvözüljenek. Az igazság ismeretére eljussanak. Csak hogy ezek az emberek ellenállnak az Isten akaratának. Tehát ez, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ez egy csodálatos dolog és csodálatos kérés, hogyha belegondolunk, hogy Isten akarata a legjobb. Tehát ha nem teljesül az, amit mi kérünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy azt fogja megadni Isten, ami jobb ennél, mint amit kértünk. És ezután tér csak rá az imádságban Jézus a személyes szükségleteinkre, a személyes kéréseinkre. Földi szükségleteinkre nézve ez az egyetlen mondat van a mi atyánkban, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Tehát ráadásul hát nem is olyan kérés, mint ami a mi vágyainkkal megegyezne. Már csak azért sem, mert a kenyér az olyan természetes, ami számunkra, hogy ugye mindenféle változatban hozzá tudunk jutni, és minden mennyiségben hozzá tudunk jutni, és a kenyéren felül ugye azért sok minden egyébhez is, és az élelmünkön kívül még minden egyéb is megvan, szükségletünk. Isten mindennel ellátott bennünket. De mégis, mire tanít bennünket Jézus ezáltal a kérés által? Egyrészt arra is, hogy legyünk hálásak azért, amit olyan természetesnek tartunk a mindennapi kenyerünkért. Amikor Jézus megtörte a kenyeret, mindig hálát adott előtte. Hálát adott a mindennapi kenyérért. Másrészt arra is tanít bennünket, hogy legyünk megelégedettek, és ne legyenek különleges igényeink. És hadd olvassam el ezt a néhány mondatot, a gondolatok a Hegyi Beszédről című könyvből. De itt is utal rá, hogy mivel is kezdődött a mi atyánk imádsága. Az Úr imájának első fele Isten nevére, országára és akaratára vonatkozik. Hogy neve megszenteltessék, hogy országa eljöjjön és akarata legyen meg. Ha így módon Isten szolgálatát tettük legfőbb ügyünké, bizalommal kérhetjük, hogy szükségleteinkről is megemlékezzék. Ha önző énünket megtagadtuk, és Isten gyermekeivé lettünk, akkor Isten családjának tagjai vagyunk, és atyánk házában minden a miénk. Ugye mi erről sokszor elfeledkezünk. Hadd olvassam tovább. A gyámság alatt levő gyermekekhez hasonlóan napról napra csak annyit kapunk örökségünkből, amennyire szükségünk van. Ezért minden nap kérnünk kell, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Nem szabad elkedvetlenednünk, ha Isten egyszerre nem ad feleslegesen a következő napra is. Isten biztosított bennünket ígéretében. Nem hagylak el, és nem feledkezem meg rólad. Isten a mi javunkra úgy rendelkezett, és arra is tanít, hogy naponként imádkozzunk, mind a testi, mind a lelki hiányok kielégítéséért. Azt szeretné, ha belátnánk, hogy állandóan az ő gondviselésétől függünk. Igen, tehát ez a mi egyik nagy problémánk, hogy ezt napjainkban nagyon nehéz belátnunk, mert azt mondjuk, megdolgoztunk a pénzünkért, van elég pénzünk arra, hogy legyen ennivalónk, hogy legyen bőven, és legyen még esetleg tartalékunk is. És így nehezen tanuljuk meg, hogy minden nap az ő gondviselésétől függjünk. Isten az ő népét a pusztai vándorlás idején is erre tanította. Minden nap adott mannát nekik, de minden nap csak annyit szedhettek, amennyi arra a napra elegendő volt. Ha többet szedtek, akkor megromlott másnapra. De másnap ugyanúgy jött a manna. Hát arra nevelte őket, hogy ne aggódjanak, hogy holnap lesz-e, vagy nem lesz. Higgyenek abban, hogy Isten megígérte. És ugyanígy meg kellene tanulnunk nekünk is ezt, hogy bízzunk benne, ami mindennapi kenyerünket meg fogja adni. Ha megadta ma, akkor megadja holnap is. És a következő kérés, és bocsásd meg a mi vétkeinket, pontos fordítás szerint engedd el adósságainkat, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Tehát miképpen mi is elengedjük azoknak az adósságait, akik nekünk adósok. Ugye ez emlékeztethet bennünket az adós szolga példázatára, amikor Jézus azt mondta, hogy 10 000 talentummal volt valaki adós az ő urának, és mind elengedte, és utána 100 dénárért elkezdte folytogatni a maga szolgatását, aki adós volt neki. És Jézus ezt nagyon határozottan elítélte, és gonoszságnak minősítette, gonosz szolgának nevezte. Tehát, ugye visszatérve a kérésre, Jézus az imádság befejezése után még visszatért külön erre a kérésre. Szinte azt mondta, hogy igen, jól értettétek, jól hallottátok, és itt már erről van szó, nem az adósságról, hanem a megbocsátásról, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Tehát tulajdonképpen a mi érdekünk is az, hogy megbocsássunk. Ezt olvassuk az ehhez kapcsolódó magyarázatról, a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvből, aki nem hajlandó megbocsátani, önmaga elől zárja el azt a forrást, amelyből egyedül nyerhet Isten irgalmasságot. Soha se gondoljuk, hogy jogunk van a megbocsátást visszatartani azokkal szemben, akik bennünket megsértettek. Mert az ellenünk elkövetett igazságtalanságaikat nem akarják beismerni. Valóban az lenne a kötelességük, hogy alázatos szívvel megbánják és beismerjék bűneiket. Viszont mi ettől függetlenül legyünk irgalmasok azokkal, akik ellenünk vétkeztek. Akár beismerték bűneiket, akár nem. Tehát ahogy utaltam is rá, ez a mi érdekünk is. Mert aki nem hajlandó megbocsátani, önmaga elől zárja el a forrást, az isteni irgalmasság forrását, mert nem nyerhet bocsánatot a bűneire, ha nem bocsát meg. És a következő kérés, ne vigy minket kísértésbe, illetve itt is mondanám, hogy pontosított fordításban, próbatételbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. És itt a gonosztól, itt sátánról van szó, egy gonosz lélekről és gonosz tettről. És nézzük meg, hogy akkor miről, milyen kérés is ez. Ne vigy minket. Ugye Isten nyilván nem okoz nekünk semmi rosszat, és főleg kísértésbe nem visz bennünket. Ugye Isten nem kísért senkit, mert a kísértés az valami rosszra való csábítás. De a következő ige, ez majd választ is ad erre a kérdésre, hogy mit is kérünk itt. Első Korintusi levél 10. fejezetének a 13. versében ezt olvassuk. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Tehát, hogy nem hagy feljebb kísértetni, ez mire utal? Hogy azért hagyja, hogy jöjjenek a kísértések az életünkben, és megpróbáltassunk, de nem hagy feljebb, felettébb megkísértetni, mint amit elszenvedhetünk. És a kísértéssel együtt megadja a kimenekedést is, megadja hozzá a segítséget is. Most ugye egy nagy kérdés, hogy akit mégis legyőz a kísértés, akkor ott mi volt a probléma? Nem adott Isten kimenekedést? Nem segített az Isten? Vagy pedig az az ember nem kérte ezt? Hiszen ez egy kérés. És ez a kérés, hogy itt a következő idézetben is ezt olvashatjuk, Gondolatok a hegyi beszédő című könyvből, hogy mire vonatkozik ez a kérés. Bár a kísértésektől nem kell megijednünk, még ha olyan nagyok is, mégis kérjük Istent, hogy őrizzen meg bennünket az olyan helyzettől, amelyben szívünk gonosz vágyai tévútra vezetnének bennünket. Tehát ahol Nem tudunk különbséget tenni. Tévútra vezetnek bennünket, hogy őrizzen meg bennünket. Igen, tehát amikor valaki mégis elbukik, akkor ő nem kérte. Nem kérte ezt, hogy szabadíts meg a gonosztól. Nem kérte ezt, hogy adj erőt, Istenem. Nem volt kapcsolatban Istennel. És ezért Isten nem tudott neki segíteni, pedig akart. A kísértéssel együtt megadja a kimenekedést is minden embernek. Meg akarja adni az erőt is hozzá. Tehát erre gondoljunk minden alkalommal. És ezért imádkozzunk előre is. Tehát ne csak akkor, amikor éppen benne vagyunk valamilyen nehéz helyzetbe. Sokszor, és ez tapasztalat is, szerintem sokunk tapasztalata, hogy sokszor akkor már késő. Mert mi olyankor fohászkodunk föl, amikor már a lelkünkben igent mondtunk. Lehet, hogy még nem követtük el a bűnt, de a lelkünkben igent mondtunk. Megfogant a bűn bennünk. És akkor már nagyon nehéz visszafordulni. És ha viszont előre kérjük ezt Istentől, és előre gondolunk erre, hogy Isten vezessen bennünket, és mutasson rá, és segítsen fölfedezni a csapdákat, hogy bele ne essünk, és szabadítson meg a gonosz tettektől is bennünket, akkor biztosak lehetünk benne, hogy megadja a kimenekedést is nekünk. És végül pedig ugye az imádság zárása, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Tehát mit fejez ki ez a befejező mondat? Azt, hogy teljes bizalommal vagyunk Isten iránt. És hisszük azt, hogy valóban minden hatalom az övé, hogy ő mindent megtehet. Hiszünk abban, hogy ő megteheti azt, amit kértünk tőle. És itt szeretném még zárásul Dávid imáját idézni, hogy ő is ezt milyen szépen kifejezte. Úram, tiéd a nagyság, hatalom, dicsőség, örökké valóság és méltóság. Sőt, minden, valami a mennyben és a földön van, ha tiéd. Tiéd, ó Úram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett. A gazdagság és a dicsőség mind te tőled vannak, és te uralkodsz mindeneken. A te kezedben van mind az erősség, és mind a birodalom. A te kezedben van mindeneknek felmagasztaltatása és megerősítetése. Most azért, ó mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet. Tehát tulajdonképpen ugye az Isten dicsérő része ez az utolsó mondat. És ez azért nem maradjon ki a mi imádságainkból, hogy dicsőítsük is az Istent. Ahogyan Dánielnél is láttuk, hogy ezt naponta háromszor megtette. Nem csak a könyörgését mondta el, hanem a dicsőítését is, a háláját is elmondta. Itt már talán le is zárnánk, tehát a mi atyánk, a minta imája, láthatjuk, a Jézus minta imája, láthatjuk, hogy nem elsősorban azért adatot, hogy szó szerint ezt ismételjük, hanem azért adatot, hogy így imádkozzunk, hogy így átgondolva ezeket a gondolatokat, ezeket a fontos szempontokat, így építsük fel az imádságainkat, hogy az első ne én legyek, és másodszor is én, és az én akaratom legyen meg, és az én vágyaim, és az én kívánságaim, hanem legyen az első gondolatunk, ami mennyei atyánk. Hogy valóban erre törekedjünk, hogy az ő nevére ne hozzunk szégyent, hogy vágyakozzunk az ő országa megvalósulására, az ő akarata teljesítésére és teljesedésére is. És ugye a többi kérés is tanít bennünket mindegyik valamire. Én mindig olyan fájdalommal, olyan szomorúan hallgatom, amikor így mondják, hogy mondjam, szinte lélek nélkül újra meg újra ezt az imádságot. Tehát milyen szomorú az, hogy amiben ilyen szép gondolatok vannak, ennyire értelmét veszíti. Ennyire ledegradálódik, hogy így mondjam, az emberek gondolataiban, hogy nem is gondolnak bele, hogy mit kérnek. És ha tényleg belegondolnának, talán nem is mernék mondani ezt az imát, főleg azt nem, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk. Pedig Jézusnak ez volt a célja, hogy mindezt átgondolva tanuljunk meg imádkozni.